Kegyelem néktek és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, így fennállva énekeljük a 461-es számú énekünket, melynek csak egy versszaka van. 461-es számú énekünket, mely így kezdődik: a töredelmes szívet te, Uram, szereted.
A töredelmes szívet te, Uram, szereted, az engedelmes lelket soha meg nem vetted. Ezzel a reménységgel te hozzád óhajtunk, légy kérünk segítséggel, és könyörülj rajtunk.
Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvérek, foglalják el a helyüket. És mivel a kedves testvérek látják, hogy a mai Isten tiszteletünkön is megkeresztelünk egy kisgyermeket, ezért a keresztelőre készülve énekeljük a 208-as énekünknek az első két versét. És a 208-as énekünk így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel.
Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgot mivel. Már anya ölben is volt mindig gondja ránk, a sok jót, mellyel állt, ki sem mondhatja szánk. Dús kincséből az Úr jó békességet adjon, hogy szívünkben a kedv víg és derűs maradjon. Ne hagyja híveit búbajban sohasem, a rossztól óvja meg, itt stúl ez életem.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan is adta parancsba a mi Urunk Jézus Krisztus a keresség szentségét. Máté evangéliumának az utolsó verseit olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte. Némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még egy ige szakaszt felolvasok számotokra, a 127-es Zsoltárt, amely a gyermek áldásról szól. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyamék gyümölcse ajándék. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet és kedves keresztelő család! Emlékszem, hogy kiskoromban legelőször Istenről, Jézusról, vagy a Szent Háromság Istenről, legelőször a szüleimtől hallottam. Meg is van még mai napig is a gyerekbibliám, egy ilyen képes gyerekbiblia, és ugye volt rengeteg kérdésem, lapozgattam, nézegettem, és a szüleim ott voltak, milyen jó, hogy ott voltak, hogy el tudják nekem mondani, hogy mi is ez pontosan, miről is szól. Tehát, hogyha valakit mondanom kell, akkor tőlük hallottam először a mi szerető mennyei édesatyánkról. Utána persze, az iskolában ez folytatódott tovább. Volt egy hittan oktatóm, akit Magdi néninek hívják, ő már sajnos elhunyt, de őt nagyon szerettem, ő is nagyon szeretett engem. Összesen ketten jártunk iskolában hittanra, de akkor is nagyon szerettem azt a hittanórát. Mert úgy tudta átmutatni, átadni nekem ez a hittan oktató Istennek a szeretetét, hogy azt én megtapasztaljam. És ez még folytatódott ugye tovább még később a lelkipásztoraim által, a konfirmáció előkészítő által, a konfirmáció által, az ifi vezetőink által, akikkel tudtam Istenről beszélgetni továbbra is. Tehát egy gyermek, amíg felnő, rengeteg olyan kapcsolatot talál, rengeteg olyan emberrel találkozik, akik ott vannak és részesei annak, hogy Istenhez még közelebb kerüljön. És erre a hatalmas nagy küldetésre vállalkoztak a kedves szülők, a keresztszülők is, hogy ennek a kisgyermeknek elmondják, hogy ki is az a hatalmas nagy Isten, akinek most az ő szerető családjába befogadtatik ez a gyermek. Hogy ki is az ő megváltója, Jézus Krisztus, akinek már biztos hallhattad a nevét, és hogy miről is szól az egész hitünk, az egész kereszténység, maga a keresztelő. És ezt is fontosnak szoktam tartani elmondani, hogy vajon mi is ez a keresztelő, miért is nevezzük szentségnek, mert ugye az elején mondtam, hogy hogyan is adta a mi úrunk parancsba a keresztség szentségét, vagy más szóval sákramentumát. Két sákramentumunk van, az úri szent vacsora és a keresztelő, és hogy miért éppen ez a kettő, több dolog miatt is. Először is, amit mondtam, hogy Jézus maga adta parancsba, hogy ezt csináljuk. Ugye a keresztelési szereztetés ígét fel is olvastam, hogy mielőtt felment a mennybe, parancsba adta az ő szeretőknek, az ő követőinek, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, ahogyan mi is fogjuk ma tenni a keresztelőt. De még mit jelenthet? Van egy szimbolikus jelentése is, aminek nagyon fontos a tartalma, hiszen igazából ezt teszi a keresztelőt szentséggé. Ugye vízzel végezzük a keresztelést, amivel nem kell az ókorba menni, az ókorban is ugyanúgy mosakodtak, mint a mai napon is. És ahogyan a víz lemossa a testnek a szennyeződését, úgy Jézus Krisztusnak a vére, amelyet értünk adott a keresztván, az lemosta a mi bűneinket, a mi bűneinkért járó büntetést, az örök kárhozatot és a halált. És ezt mutatja jelképesen számunkra a keresztelő, amikor a gyermeknek a fejét meghintjük ezzel a kis vízzel. De nem szabad elfelejteni, hogy egy nagyon szép ígéret is tartozik mindegyik sákramentumhoz, és itt ez az ígéret a tiéteké is egész életetekre szól. Jézus maga mondta, mielőtt felment a mennybe, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ez azért jó reménység egy családnak, egy kisgyermeket nevelő családnak, a keresztszülőknek, mindenkinek, nagyszülőknek, hiszen maga, ami megváltunk, ami Istenünk, ő kíséri el őket továbbra is az életük útján. Ott lesz minden nehézségben, ott lesz majd, amikor elvégzi az iskolát, ott lesz majd, amikor egyetemre jelentkezik, vagy amikor már ő is majd családot alapít, végig el fogja kísérni Isten az ő életét. Tehát egy nagyon fontos és felelősség teljes döntést hoztatok azzal, hogy Isten színe elé hoztátok ezt a kis gyermeket, és Isten áldja meg ezt a elhatározásotokat és a további életeteket is. Így legyen. Amen. Mivel keresztény szülők gyermekeit kereszteljük meg, ezért fennállva közösen mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncilus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, hitetek megvallása után a következő kérdéseket teszem fel nektek egyházunk rendje szerint. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szentegyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Isten áldja meg a szent elhatározást. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon nektek testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Kedves gyülekezethez fordulok most. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Kedves gyülekezet felelje, ígérjük. Isten szent lelke adjon nekünk is erőt fogadalmunk teljesítéséhez. Hajtsuk meg a fejünket egy imádságra. Köszönjük, drága Istenünk, ezt a kisgyermeket, az ő életét, adj neki sok erőt, egészséget, vigyázz a családjukra, áld meg őket, és legyél velük ott, amikor rólad beszélnek neki, rólad tanítják őt, az életükkel példát mutatnak a számára, és áld meg az ő életét a továbbiakban is, minden döntésénél, minden nagyobb fordulójánál az életében, és amúgy is legyél ott vele. Köszönjük, hogy ebben számíthatunk rád, hogy szereted őt. Jézus Krisztus érdemében kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az Úr az ő orcáját, és adjon neked békességet. Amen.
És kedves gyülekezet, a keresztelő család életére áldást kérve, a 412-es számú énekünk második versét énekeljük. 412-es számú énekünk második verse így kezdődik: Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél.
Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön.
Megkérem a kedves keresztelő családot, hogy foglaljon helyet közöttünk a padsorokban. Isten áldjon benneteket. Együtt a gyülekezettel, kedves gyülekezet is foglalja el a helyét. Úgy hallgassuk meg a hirdetésünket, és a kisgyermekek a gyermek Isten tiszteletre menjenek Ibolya nénivel, aki oda fog menni az oldalsó ajtóhoz. Tehát aki szeretné, hogy a kisgyermeke gyermek Isten tiszteleten vegyen részt, az menjen Ibolya nénivel. És most hallgassuk meg a hirdetéseinket.
Áldás békös és szeretett testvérém, első renddel jelentem, hogy Kéri Tamás nagy tiszteleti úr megkezdte éves szabadságát. Kívánunk neki áldott pihenést és családjának is. Az elmúlt héten búcsúztak szerettei Horváth Lajosné született Kusminszki Ildikó 63 éves korában elhunyt testvérüktől. A gyászoló családok számára Szentlélek vigasztalását kérjük. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Balog Oszkár és Jónás Gyöngyi Bibia Ramona nevű gyermekét. A Szentlélek segítse a családot a keresztény nevelés útján. Régenben megkötött házasságukra kérnek áldást augusztus 12-én Emilio Isinzó, torinói születésű római katolikus testvérünk és Szőcs Tímea, budapesti születésű református vallású testvéreink, illetve Prágai Gergő, budapesti születésű református testvérünk és Kaló Tímea, egri születésű római katolikus vallású testvéreink. Itt a templomban augusztus 12-én délután 16, illetve 17 órakor kérik Isten áldását életükre. Isten áldása kíséri a fogadalmi párok életét, házasságát. Szeretett testvéreim, a jövő hét folyamán, augusztus 11-én 10 és 10 óra között költözhetünk ki a gyerektáborba, Kazinczy iskolába. Szeretettel várjuk mindenkinek a segítségét, és mivel a táborvezető asszony már ugye körbe telefonált, és ugye én is személyesen már kértem a testvérek segítségét, valószínűleg egy hétközi kitelepülés is lesz, tehát ne csodálkozzon senki, ha véletlenül megkeresem én is telefonon, hogy minden zökkenőmentesen, szépen, rendben tudjon megtörténni. Kérem, hogy imádságokban foglalják a testvéreknek a tábor előkészítését és lebonyolítását. Szeretett testvéreim, elmúlt egy időszak, eltelt 6 esztendő. A 6 esztendő végén 2023. október 15-én gyülekezetünknél presbiter és főgondnok választásra kerül sor. Az előző Isten tiszteleten ugye már tájékoztatom a gyülekezetet, ennek a szolgálatnak a állásáról, illetve hogy mit várnak el tőlünk, de a legfontosabb, hogy mit vár tőlünk az Úristen. Ugye a választási bizottság megtette eskütételét, és ugye azt az ígéretet tettem, hogy a választás előkészítését ugye gyakorlatilag előkészítve a választási névjegyzéket át fogom nyújtani, és mindegy választási bizottsági tag megkezdheti, ezt fölkértem, hogy megkezdje választási bizottsági feladatait, illetve a gyülekezetet is kértem, hogy keressék a választási bizottság tagjait. A jelenlegi presbitérium bemutatkozása ugye a kijáratnak a jobb oldalből fekete tábláján található, kihelyeztem, ami azt jelenti, hogy onnan tudjuk, hogy kik a jelenlegi presbiterek, és kérem, hogy nem csak imádságban, hanem nagyon tevőlegesen is gondolkozzunk el a következő év előjáróinak a megválasztásával kapcsolatos gyülekezeti teendőinkről is. Testvéreim, jelentem a gyülekezetnek, és hálás szívvel jelentem ezt, hogy egyházmegyei támogatásból gyülekezetünk fut és kvaszerűsít és vízszerelési munkálatait befejeztük. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezeti háztól a parókiáig, a hivatalig minden nemű fűtőberendezés szakaszelszárói lecserélésre kerültek. A hivatalban törölködő szárító, mosdó, vécékagyló cseréje megtörtént, az összes légtelenítőt lecseréltük az épületben, és a parókián, a lelkészi lakásban új fűtőberendezés telepítése is megtörtént. Szeretném megköszönni testvéri segítségét a vállalkozók iránt is. Egy nagyon tisztességes, becsületes munkát kaptunk, aki precízen, pontosan és rendben végezték a feladatukat. Hálás vagyok az Úristennek, és hálás vagyok a támogatóért is, aki ezt megtette. Így érzem a gyülekezetnek, elkészült a másik nagyon nehéz része a évnek. A gyülekezeti ház vakolat, repedés, illetve új falazat, szigetelések elvégzése történt meg. Mint tudjuk, a gyülekezeti ház felső része statikai felülvizsgálat alá került, ugye, és több helyen omlás és bomlás veszély miatt ugye nagyon komoly lépéseket kellett megtegyek ugye az építésznél, illetve az örökségvédelmi hivatalnál. Itt is örömmel jelzem a gyülekezetnek, megkaptuk a statikai szakvéleményt az elvégzett munka alapján az épület stabilitása. A javítások után rendben van, és elfogadta az örökségvédelem az elvégzett munkát. Tisztelettel jelzem a gyülekezetnek, hogy villamos biztonsági felülvizsgálatot a 27/2020-as kormányrendelet alapján elvégezte a gyülekezet. 5 hibapontot találtak a épületen, amin 90 napos javítási kötelezettsége van a gyülekezetnek. Erről a témában intézkedést hajtottam végre, és gyakorlatilag 6, illetve 3 esztendőre újra megvan a villamos biztonsági felülvizsgálat. Miért volt ez fontos? Amit szintén jelentenem kell a gyülekezetnek, a Duna melléki református egyházkerület a torony javítása 4 millió forint támogatást biztosított a gyülekezetünknek, és hogy a munkálatok elkezdődhessenek, szüksége van egy ilyen okmányra a törvényére szerint a gyülekezetnek, hogy a munkakezdés megkezdése megtörténhessen. Szeretett testvéreim, egy imakérést szeretnék továbbítani. Egy kárpátaljai férfi testvérünket szeretnénk imakérést előterjeszteni, aki egy 3 gyermekes fiatal apuka, akinek holnap Debrecenben agydaganat műtét miatt súlyos műtétet végeznek el. Kérjük Istent, adjon neki megnyugvást, erős hitet, Isten irgalmát, oltalmát, a miabbi felgyújulásért. Ma 10 órakor ugye itt az Isten tiszteleteken Magyarország érte imádkozik, imádkozunk mi is ezért a testvérünkért. Szeretett testvéreim! Nehéz, de nagyon komoly felelősséggel kell megemlékeznem valakiről. Az az ember a kedves barátaitól búcsúzik, a búcsúzás percében zálogul mindig ott hagy a szívéből egy darabkát, és egyszer darabkáig érdemes visszatérni. Hiába rohan az idő, szállnak az évek, emlékeink bennünk örök élnek. Egy lágyon táncoló gyertyalánk oly sok mindent mesél. Eszünkbe jutnak a szép emlékek, és ki már csak szívünkben él. A rára emlező mozdulat, az utolsó beszélgetés, a hangját halva elengedni, az utolsó megmérettetés. Megfáradt személyi tükrét most is magunk előtt látjuk, de ha megkopnának az emlékeink, csak nézzük a gyertyalángot. Sírva szólt a harang a Csepeli Református templom tornyában 2010. augusztus 5-én 13 esztendővel ezelőtt. Szomorú szívvel kellett tudomásul vennünk a visszafordíthatatlant, hogy hazaszólít a teremtője Szőke János testvérünket. A mai napon újra megéri bennünket a gyász, az emlékezés, hiszen akik ismertük és szerettük, lélekben újra együtt lehetünk vele. Eszünkbe jutnak az együtt töltött évek, fülünkbe csüngő hangja, látjuk mozdulatait, és nagyon érezzük hiányát. Tisztelettel emlékezünk testvérünk egy életútársára, az édesapára, a nagyapára, a barátra, a presbiterre, a testvére, aki egész életében szeretettel, önzetlen gondoskodással dolgozott, szolgált, betegsége, nehéz terhének pise mellett, családjáért, barátaiért, gyülekezetéért. Megköszönve, Úrunk, meg azokat a napokat, éveket, amit együtt tölthettünk vele, szomszédként, testvérként, barátként, presbiterként, hálát adva, hogy megtanított bennünket tiszteletre, az egymás iránti keresztény szeretetre, az Úr szolgálatára és a vele együtt szolgáló testvéreinket, többek között személyemet és családomat is. Áldást adott lelki életünknek, szolgálatainknak, az együtt-együton, az egyházba járás, nem csak a helyi gyülekezetben, de a kékkeresztes közösségben is. Hálát adunk Istennek életéért, és kérjük Isten virasztaló kegyelmét, legyen a családdal a gyászban, és segítsen megőrizni szívében testvérünk áldott emlékét. Augusztus 5-én és a mai napon, mint már hallották, az Isten tisztelet előtt elhunyt testvérünk emlékére szólt a megemlékezés harangja. Csendben pihensz, álmodsz a végtelenben, szívünkben mindig élő emlék vagy. Nyugodj békében, legyen áldás, emléked örökké velünk marad. Őrizzük emlékedet, és óvjuk, nyugodj békében, áldott legyen emléked. Köszönöm, hogy meghallgattak. De tovább mi áldást kívánok.
Köszönjük szépen. Kedves testvéreim, folytassuk Isten tiszteletünket továbbra énekszóval. A 834-es számú énekünkkel. 834-es számú énekünk, mely így kezdődik, ébredj bizonyságtévő lélek. Ébredj bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak, kik bátran szólnak, s harcra készek, ha éj borul le, vagy ha kél a nap, hívásunk zengjen messze szerte szét, az Úrhoz gyűjtve népek seregét. Ó, bár halángod fellobogna, s ébredne föl sok nemzet fényinél. Ó, bár sok szolga sarlót fogva, aratna, míg nem leborul az éj. Úrunk, roppant, értvetésre néz, a munka sok, a munkás oly kevés. Küld útra hírnökid csapatját, és adj erőt onnan felül nekik, hogy veszni a pogányt se hagyják, és szerte üzzék sátán seregít. Országod jöjjön el minél elébb, hirdet
Szeretve szent neved dicséretét.
Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istenünk ígéjét, Lukács evangéliumának 7. részéből az első 10 verset a következőképpen. Miután befejezte a nép előtt elmondott összes beszédét Jézus, bement Kapernaumba. Egy százados szolgája, akit ura nagyon megbecsült, beteg volt és már haldoklott. Az pedig, amikor hallott Jézus felől, elküldte hozzá a zsidók véneit, és arra kérte őt, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg a szolgáját. Azok Jézushoz mentek, és ilyen szavakkal kérlelték őt. Méltó, hogy megtedd neki, mert szereti népünket, és a zsinagógát is ő építette nekünk. Jézus azért elment velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fárazd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Sőt, magamat sem tartottam méltónak arra, hogy hozzád menjek, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alárendelt ember vagyok. Nekem is vannak alárendelt katonáim, és ha az egyiknek azt mondom, menj el, elmegy, vagy a másiknak, gyere ide, ide jön. És ha szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, megteszi. Jézus pedig ezeket hallva elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva azt mondta az őt követő sokasságnak, mondom nektek, ekkora hitet még Izraelben sem találtam. És a küldöttek visszatérve a házhoz, a beteg szolgát már egészségesen találták. Eddig Istenünk ígéje, kedves testvéreim, gyertek fennállva, és fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Istenünk, hálás a szívünk nagyon sok dologért, hálás a szívünk a nyárért, a pihenésért, hálás a szívünk a táborainkért, ami volt az ifi tábor, és ami lesz a gyerektáborért. Hálásak vagyunk a kisgyermekkel érkezett keresztelő család életéért is. Köszönjük nekünk, neked Istenünk ezt a sok áldást, amivel elhalmozol bennünket. Kérünk téged, Urunk, hogy légy áldással, békességgel, a Szent Lelked által azok felé is, akik szomorúságot hordoznak a szívükben, akik a héten vettek búcsút elhunyt szerettüktől, akit nagyon szerettek, aki fontos volt a számukra hosszú éveken át. Te viselj gondot róluk a Szent Lelked segítségével. Te áld meg, kérünk, Urunk, azokat, akik kórházi kezelés alatt vannak, vagy betegséget szenvednek, és esetleg lehet, hogy azért nem tudnak eljönni a te házadba, pedig hűségesen mindig eljönnének. De azokra is viselj gondot, akik itt vannak, és mégis betegek, vagy mégis betegeskednek esetleg a nyári nagy meleg miatt, áld meg idős testvéreinket is, akik mindig hűséggel jönnek a te házadba. Áld meg, kérünk, Urunk, kárpátaljai testvéreinket is, és azt a testvérünket is, akit hallhattunk a hirdetésben, te áld meg az ő műtétjét. Vezessd az orvosok kezét, hogy minden rendben legyen. Áld meg, kérünk, Urunk, a rászorulókat, te legyél gyülekezetünknek is az őriző pásztora, te áld meg lelkipásztornak, Tamásnak és családjának az életét is, a pihenését. Áld meg gyülekezetünk gondnokát, presbitereit, áld meg a közelgő választást is, és te adj bölcsességet mindehez. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg igehirdetésünk alapját, Máté evangéliumából válogatott verseket. Jézus pedig azt mondta nekik, a ti kicsiny hitűségetek miatt, mert bizony mondom nektek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, az oda menne, és semmi sem volna lehetetlen nektek. Bizony mondom nektek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nem csak olyat tesztek, amilyen fügefával történt, hanem ha azt mondjátok ennek a hegynek, kelj fel és vesd magad a tengerbe, az is meg lesz. Amen. Kedves testvérek, foglalják el a helyüket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, kevés, nagyon kevés, mondhatni szinte ritka az, amikor azt halljuk a Szentírásban, hogy Jézus valamin elcsodálkozik. Hogy ezt olvassuk, hogy Jézus elcsodálkozott. Annyira kevésszer, hogy összesen két alkalommal történik meg ez. Egyszer akkor olvasunk róla, amikor azt mondja a Szentírás, hogy Jézus elcsodálkozott a tanítványok kicsiny hitűségén. Ennek az ellentét párjáról fogunk a mai Isten tiszteletünkön beszélni, hiszen a lekciónkban, a hosszabb ige szakaszban hallhattuk, hogy Jézus elcsodálkozott ennek a pogány, kapernaumi századosnak, római századosnak a hitén. És amilyen kevésszer csodálkozik egy Jézus, olyan kevésszer dicsér is meg valakit. Általában, hogyha a Szentírást nézzük, Jézus olyan embereket dicsér meg, akire nem is számítanánk. Nem a tanítványait, nem a zsinagógai előjárókat, nem a vallási embereket, akik főhelyeken ülnek. Pont ellenkezőleg, ha valakit megdicsér, mindig pogány ember az. Tehát nem a zsidó népből származó emberről van szó. Sok mindenért megdicsérhette volna ezt a századost, hiszen egy nagyon-nagyon jó emberként ismerjük meg őt az igéből. Miket is hallhattunk róla? Miért volt ő olyan jó ember? Hát először is hallhattuk azt, hogy pogány római százados létére szerette a zsidó népet, és ugye tudjuk, hogy abban a korban a rómaiaknak el kellett volna nyomniuk a zsidóságot, megmutatva azt, hogy ők az irányítók, és ők felettük állnak. Ezzel szemben ez a százados, aki egy nagyrangú hadviselt ember, ő szerette a zsidóságot. Gondja volt rájuk, és ugye mit olvastunk az igében? Ő építette a zsinagógájukat is. Tehát még pénzt is adott számukra, nem is keveset, embereket, hogy felépítsék azt a zsinagógát. Ráadásul tisztelte a hagyományaikat is ezzel együtt, mert ugye római létére azt kellett volna tennie, vagy az lett volna a normális, hogyha olyan képpen elnyomja őket, hogy a hitüket is, hogy mondjuk a templomukban legyen valamilyen római istenségnek egy szobra. Na hát ilyen sem volt, tiszteletben tartotta őket. Egy kedves embert ismerünk meg az ő személyében. Még miért dicsérhette volna meg Jézus, hiszen nagyon sok mindenért megdicsérhette volna? Hát magáért, a tettéért, vagy a gondolatáért. Mert miért is küldi oda az ő barátait Jézushoz, milyen kéréssel? Hogy gyógyítsa meg az ő szolgáját, és ugyan vannak ilyen találgatások, hogy lehet az a szolga az ő fia volt, meg ilyenek, de ez egyáltalán nem számít, mert az a lényeg, hogy az az ember a szolgák közül való volt. És a rabszolgák abban az időben egyet jelentettek kb. A semmivel, a lecserélhető alapanyaggal. És ez a szolga ráadásul halálos beteg volt. Azt olvastuk az igében, hogy a halálán volt. Ez kb. Azt jelentette, hogy a szolga egy olyan telefonkészüléknek számított, aminek mondjuk nem lehet kiszedni az akkumulátorát, és elromlott, és már nem is lehet megjavítani. Tehát nagy valószínűséggel a csere várt volna rá, az lett volna szintén akkori korban a normális. Hogyha lecseréli ez a százados ezt a szolgát, ezt az egyszerű, semmit sem érő, ráadásul beteg szolgát. Mégsem így tett. Gondja volt rá. Ráadásul Jézus elé vitte ezt a gondot. Annyira szerette ezt a szolgáját. És gondoljunk csak bele, nem véletlenül centúrió vagy százados a neve. Ugye azért százados, mert száz ember van rábízva, akik nem szolgák, hanem katonák, amik sokkal fontosabbak, mint egy egyszerű ember. Ő mégis erről az egy szolgájáról is, aki felett átléphetett volna, akit lecserélhetett volna, akit eldobhatott volna, gondja volt rá. Milyen szép példa lehetne ezekben a dolgokban Jézus előttünk, hogy mennyire tisztelte az másik embert, mennyire szerette az embertársait, a felebarátait, mennyire szerette azt, akik rá voltak bízva, milyen gondviselő személyisége volt. Mégis Jézus más valamiért dicsérte meg. És ez a valami az ő hite, az ő bizalma. A Jézus Krisztusba vetett feltétlen bizalma, és ebben áll ma is, mai korban, a mai életünkben is példaként előttünk ez a római százados. Ezen csodálkozott el Jézus is, hogy ilyen hitet még az övéi között sem talált. A mi dolgunk tehát elsősorban az, hogy keressük Jézust úgy, ahogyan ez a százados tette. Századosnak volt az életében egy probléma, szerette, beteg volt. Mit tett először? Ezt a problémát Jézus elé vitte. És nekünk milyen sokszor utoljára vagy később jut eszünkbe az, hogy imádságban hordozzuk valakinek a problémáját, vagy egy szeretünknek a baját. Milyen sokszor először megpróbálkozunk embereknek elmondani, hogy segítsen, elpanaszkodjuk, vagy orvoshoz fordulunk, vagy nem tudom kihez fordulunk, akiben jobban megbízunk, utána, amikor egy kis időnk van, eszünkbe jut, hogy akár Isten elé is vihetnénk ezt a problémát. Milyen jó lenne, hogyha mindig eszünkbe jutna az, hogy Isten legyen az első. Persze utána nem kell tétlenül ülni, oda kell fordulni másokhoz segítségért, de első sorban milyen jó lenne, ha eszünkbe jutna, hogy azt a problémát Jézus Krisztus által Istenünk elé is vihetnénk. A százados sem akkori gyógyítókat, akkori kuruzslókat keresett. Megtehette volna, mert valószínűleg tehetős emberről beszélünk, mert ugye az egy százados volt, mégsem így tett, hanem egy ellentétes népből, a zsidó népből származó embert kérte meg, hogy segítsen. Embert? Kérdezhetnénk magunkban, mert valamit tudott ez a százados. Valamilyen gondolat volt benne, hogy ez az ember mégis több lehet. Ez a valaki mégis olyan, mintha felettem állna. Annyira megbízott benne. Milyen sokat szoktunk keseregni a saját problémáinkon, milyen sokszor szoktunk mi is panaszkodni másoknak, milyen sokszor elmondjuk azt, ami nem jó, és milyen kevésszer visszük ezt a panaszt Jézus elé, aki valóban tudna változást hozni a mi életünkben is, nem csak a másikéban, nem csak a másik problémájával, hanem a sajátunkéban is. Milyen jó lenne, hogyha ilyen hittel és bizalommal közelítenénk meg őt, ahogy ez a százados tette. Mert milyen lelkülettel közeledett felé, ugye, hogyha megnézzük az ige szakaszt. Miket figyelünk meg, milyen különleges dolgokat tesz vagy mond ez a százados. Van olyan, ami még nekem se tűnt fel első olvasásra például, pedig ott volt a szemem előtt. Először is azt olvassuk, ugye, hogy a barátait elé küldte Jézus elé. Tisztában volt a zsidó hagyományokkal. Tisztában volt azzal, hogy Jézus, mint egy zsidó ember, ha az ő házának a küszöbét csak átlépi, onnantól tisztátalannak számított volna Jézus, és nem mehetett volna x ideig vissza az övéi közé. Tisztában volt ezzel a hagyománnyal, és ő ezt tiszteletben tartotta. Ez volt az egyik oka, hogy oda küldte a barátait, hogy Jézus, elég csak azt mondanod, hogy meggyógyul az én szolgám, és én elhiszem, hogy meggyógyul. De nem csak ennyit olvasunk. Azt is üzente, hogy én sem érzem magam méltónak arra, hogy eléd menjek. És itt jön elő az, hogy ő valamit tudott Jézusról. Lehet, hogy hallott róla előzetesen dolgokat, de valami mást is érezhetett az ő szívében. Mert ő magát is tisztátalannak érezte ahhoz, hogy Jézus a mester elé menjen. Ő maga is mondta, hogy ő nem érzi ezt méltónak. Milyen jó lenne, hogyha mi is ilyen alázattal keresnénk Jézust, mindig ilyen tisztelettel, ilyen szeretettel. Milyen sokszor ez is kimegy a fejünkből. Milyen sokszor szeretnénk inkább úgy gondolni rá, mint egy automata gépre, akitől bármit kérhetünk, és hogyha mondjuk az nem úgy teljesül, akkor milyen már az ilyen Isten, aki nem teljesíti a mi kívánságunkat. Milyen jó lenne, hogyha ezt az alázatot mi is gyakorolnánk. Miben mutatkozik meg még a századosnak az alázatos viselkedése? Nem várta el Jézustól a segítséget. Nem várta el, pedig megtehette volna, ugye beszél is arról, hogy ő milyen nagy ember, milyen sok ember van felé alárendelve, milyen sok embernek parancsol, mégsem várta el azt, nem követelőzött. Pont ellenkezőleg a zsidó barátai, ők kérték meg Jézust, hogy kedves nekünk ez az ember, hiszen kedvel minket, hát segíts neki. Tehát továbbra is nem csak tisztelettel, hanem alázattal fordult felé. És ami legjobban tetszett nekem az ige szakaszban, ugye a nagyon szép mondat, katolikus testvéreinknél legtöbbször ezt akkor halljuk, amikor ők minden alkalommal, ugye amikor az úri szent vacsorát magukhoz veszik, elmondják ezt az igét, egy kicsit magukra vonatkoztatva, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy a házamba gyere, csak egy szót szólj, és a szolgám meggyógyul. Ugye ezt katolikus testvéreink úgy mondják, hogy Uram, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én lelkem. Különleges mondat, de a kezdete a legkülönlegesebb. Gondoljunk csak bele, hogy egy hatalmas nagy római századosról van szó, aki egy zsidó embernek üzen, és így kezdődik az üzenete, hogy Uram, Uram, nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. A görög Kyriosz Uram szót használja, ami miért fontos? Hát elismerte Jézusban azt, hogy ő felette áll. Egy egyszerű férfi, egy egyszerű, az elnyomott zsidó népből származó férfi, és mégis elismerte, hogy ő felette áll, és nem számított, hogy neki hány szolgája van, nem számított az, hogy neki mennyi alárendeltje van. Ő olyan tisztelettel és alázattal fordult Jézushoz, hogy tudta, elismerte Jézusnak az istenségét is, hogy ő felette áll, hogy ő minden felett áll, mint hogyha azt mondta volna, hogy Jézus nem lehet tehetetlen, ő tud segíteni ebben a lehetetlen helyzetben, hiszen neki alá van rendelve minden, a csillagok, az ég, a teremtett világ és az élet is. És Jézus ma sem tehetlen. Olyan jó lenne, hogyha mi is arra törekednénk mindig, hogy ilyen bizalommal, ilyen hittel fordulnánk Jézushoz, ilyen bizalommal vinnénk elé a dolgainkat, azokat a dolgainkat is, amiről már talán lemondtunk, azokat a dolgainkat is, amiről úgy gondolnánk, hogy senki nem tud segíteni. A százados ezért volt hát a feltétlen bizalomnak a példája, és ezért ma is az számunkra. Ha egy mustármagnyi hitünk lenne, ugyanígy segítene Isten rajtunk is. Ugyanígy segítene, hogyha egyáltalán megkérnénk őt rá. Tehát mit tett a százados? Jézushoz fordult segítségért a nehézségben. És hogyan? Tisztelettel és alázattal. Jézusunk szava ma is ír és gyógyító erő. Mi is járjunk közbe másokért, a másikért, a szerettünkért, vagy aki ott ül éppen mellettünk imádságban. És higgyük el, hogy Jézus ma is képes segíteni. Így legyen. Amen. Kedves testvérek, az ígére felelve énekeljük el a 204-es számú énekünknek a harmadik és negyedik versét. 204-es számú énekünk harmadik verse így kezdődik, várlak, Uram, azért reménykedő szívvel.
Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel, miként a vigyázó virradást vár éjjel. Hozd fel szép napodat, nékem is jó reggel, hogy szolgálhassalak serényebb elmével. Dicsértessél, Atya, Isten magasságban, mi Úrunk Krisztussal, mindegy méltóságban. És a Szent Lélekkel, mindegy hatalomban, háromság egy Isten, áldj meg dolgainkban.
Kedves testvéreim, fennállva és fejünket meghajtva fohászkodjunk a mi Istenünkhöz. Mindenható mennyei édesatyánk, olyan jó, hogy ma is abban láthatunk példát a százados életében, hogy hittel és bizalommal kell hozzád fordulnunk, hiszen benned valóban megbízhatunk. Lehet, hogy emberekben csalatkozunk, lehet, hogy az életben sok mindenben csalódunk, de benned sosem. Így áldj meg bennünket, mindannyiunkat, szeretteinket, add, hogy mindig eszünkbe jusson az, hogy eléd vigyük őket, hogy közben járjunk értük. Áld meg, kérünk, Urunk, az életünket, áld meg a bizalmunkat, hogy egyre növekedjen benned feléd. Attól, hogy ne csak elvárjunk dolgokat, hanem hálát is adjunk azokért, amikor meghallgatod őket. Kérünk téged, Urunk, áld meg gyülekezetünket, áld meg gyülekezetünk minden egyes tagját és szeretteiket, és hallgass meg imádságunkat, amelyet egy csendes percben most hozzád viszünk. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod az imádságainkat. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nemzetünkre is áldást kérve, hónapunk első vasárnapján énekeljük el közösen a himnuszt.
Isten, áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védő kart, ha küzd ellensége, bal sorsa, kit régen tép, hozz rá víg esztendő. Már e nép a múltat s jövendőt.
Növekedjetek a kegyelemben és a Jézus Krisztusnak az ismeretében. Övé a dicsőség most és mindenkor. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és gondoljunk Kárpátalján élő testvéreinkre, és a háborús helyzetre a kárpátaljai himnuszunk eléneklésével, a 799-es számú énekünknek az első, negyedik és ötödik verszakának az eléneklésével. Mindig velem, Uram, mindig velem. Kedves testvérek, most pedig énekeljük el záró énekünket, a 726-os számú énekünket. Jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. Áldott vasárnapot kívánunk minden kedves testvérnek!